Kedves jelenlévő és az igényített és felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igényét feláll a hallgatók, meg Jézsaiás könyve 30. részéből a 8. versről. Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd be a könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságú örökre. Mert fát ütőnék ez, apát megtagadó fiak, fiak, akik nem akarják hallani az Úr törvényét. Kik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak, ne profétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok csalátságokat. Hagyjátok el az utat, térjetek le már ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek szentjét. Azért így szól Izrael szentje, mivel megutáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban, és hamisságban, és ezekre támaszkodtok, azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jő el romlása. És romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kibírés nélkül eltöretik, és nem találni töredékei közt oly cserepet, amelyen tűzhelyről tüzet lehetne vinni, vagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok, nem, sőt, óra ülvén futunk, ezért futnatok kell. És gyors palipákon elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. 1000 fut egynek riasztására, 5-nek riasztására, mind elfuttok, míg nem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják, eddig olvasjuk a Szent Igét, tessünk egy foglalni. Kedves testvérek, a mi földi életünk nem a történelemtől függetlenül, zárt mesterséges világban zajlik. Egy viszonylag rövid idő után a gyerekkorból kilépünk a felnőtt korba, és innen a kezdve szembesülni kell a valósággal, az életnek a nehézségeinkkel. Gyerekként csak eljátszuk, hogy milyen lenne az, ha felnőttek lennénk a gyerekek, papás, mamát játszanak például, vagy elképzelt történeteket, hogy Jézus mondja egy példázatában, síralmas énekeket, vagy vidám énekeket, furuljáznak a piacon, és várják a hatást a többiektől. Az életnek a valóságban már, sőt, imádság előtt, Jézus is arról beszél, sírva, meg nagyon megrendítő jelenet ez, hogy nem ismeri fel az adott történelmi korban az ő népe, Izrael szentjének elgondolásait, és nem siet a megtéréssel változtatni a helyzetén, és ezért óvatatlanul fut, mint ahogy itt ebben a szövegrészben nyargal, inkább így mondhatnánk, a romlás, a pusztulás felé. Ezt azért mondom, mert azzal kezdődik ez a mi kis szakaszunk, hogy a proféta felhívást kap, ez a menny, egy nagyon hangsúlyos szó a Bibliában, így hangzik héberül, hogy bo, menj. Van egy ilyen szakasz is, éppen nemrég olvastuk Mózes második könyvében, Fáraóhoz, így küldi Mózes az Úr, menj, és mondta a Fáraónak. Szóval menj, írd egy táblára örök időkre ezeket a dolgokat, vagyis éppen aktuális most is, 2018. február 4-én, ugye jól számolom, hogy 4-e van ma. Aktuális, Izsaiás utasítást kapott arra, hogy írja le azt, ami 2018. február 4-én Békásmegyeren, éppen ebben a gyülekezetben, és megszívlelendő üzenet lesz. És akkor nézzük meg, hogy mi az a helyzet, amiben Izsaiásnak egy fatáblára kell vésni ezeket a szavakat. Valószínűleg úgy lehetett ezt, hogy ezt a fatáblát, a tábla önmagában, ez a szó a fricekvényben lévő két műtáblának is ez a neve a Héberben, de fára is véstek így, hogy bekenték valami vastag festékkel, és aztán a puha anyagba belkarcolták a szavakat, hogy sokáig megmaradjon a szöveg. Nem tudjuk, hol van ez a tábla, amiben Ézsaiás belekarcolta ezeket az igéket, de Isten igényében megmarad, ami számunkra az üzenet. A helyzet pedig az, ez a 8. század időszámításunk előtt, ugye Izrael és Izrael népe mondjuk így két részre szakadt, az egyiket gyűjtőnépe Efraimnak nevezik, ez az északi országrész, 9 törzs tartozik, vagy 10 hozzá, a maradék, a többiek pedig Jeruzsálem körül egyharmadnyi, vagy egynegyednyi területen Júda királysága, Dávid királyságát folytató az ő leszármazottait, a nép élén tudó királyság, ez pici kis apró királyság, és oda vannak szorítva két nagy hatalom közé, Egyiptom közé, és Asszíria, Babilon közé, ahol hát váltakozva különböző nagyhatalmak gyakorolják a hatalmat, és a két nagy között örülnek a kicsik. Vannak még kis városállamok. És hát valahogy úgy van, ezt mi magyarok is jól tudjuk, hogy hát nagyon óvatosan kell politizálni a nagyhatalmak között, hogy az ember tovább ne rugorodjék, és el ne veszítse a maradékot is. Egyiptom mindig olyan emlékként jön elő, ahol egyszer már voltunk, és ahol sok-sok nyomorúság ért bennünket. És Egyiptomhoz kötődik az abszolgaságnak a gondolata is. Az a korlátozottság, amiben nem tehetik azt, amit tenni szerettünk volna, vagy amit általában az erős szabad népek tesznek. És milyen furcsa időről időre mégis fölmerül, hogy vissza kell térni Egyiptomhoz. Ezt mindaztán be lehet helyettesíteni. És végig lehet gondolni, hogy hogyan érjük vissza újra és újra olyan döntésekhez, olyan helyzetekbe, olyan szituációkba, amelyek már leszerepeltek az életükbe. Nem az ennek a szakasznak a üzenete, hogy választanunk kell Egyiptom és Asszíria, Babilon között, hanem az az üzenete, hogy Egyiptom vagy az Úr. És nem véletlenül van ez így, amikor Károly Gáspár a nagy muszlim invázió alatt, ugye a török uralom alatt ország három részre van szakadva, és nincs senki, aki bölcsön elkiáltaná, hogy meg kell védeni az országot a muzulmán hatás alól, és nem jut eszébe Károlynak se ezért adakozni, hogy mi lesz, hogyha elveszítjük keresztény hitünket. Nem veszítették el érdekes módon, sőt, ő ez alatt az idő alatt fordítja le a Bibliát teljes szentírás magyar nyelvre. Ez a Biblia az, amiből most ez a fordítás az, amiből revidiált fordítás, amiből ezt a szöveget is vettünk. De amikor ő ezen a munkán dolgozik, akkor olyan hatással van rá a fordított szöveg, akár Ézsaiás, vagy a Királyok könyve, és a többi is, hogy úgy érzi, hogy ezt Magyarországról írják a Bibliában, hogy ugyanígy a hétköznapi bűnök, az Úr akarata iránti hűtlenség, amint előkerül a nyomorgatás, a gyengék elnyomása, nyugodtan ott lehet x millió embert hagyni az árok szélén, mert nyilvánvaló ez is örök igazság, hogy minél kevesebb éhes szájról kell gondoskodni, annál nagyobb jóléten osztozhatnak kevesek, mindig így van, nem véletlen, hogy a születés szabályozása az anyagi felemelkedésnek az egyik formája mindenütt, tehát ahol lemondanak a sok gyerekről, persze, hogy kevesebb száj között kell elosztani azt a jövedelmet, ami bejön. És így van ez országosan is. És itt is erről beszél a proféta, hogy mikor megutálják az Úr beszédét, akkor bíznak inkább a nyomorgatásban és a hamisságban, a törvényszegésben, a törvénnyel való játékban, csűrés csavarásban, ami mindig a gazdagoknak kedvez. Miért érezte Károly úgy, hogy ez Magyarországról szól? Azért, mert mióta a világ világ, és mióta rendszerek, birodalmak épülnek, azóta a hatalmon lévőknek ugyanaz a kísértésük, mindig. Általános emberi történetek ezek. Törődjük el a jogfosztottak, a szegények, az akaratukat, érdekeiket nehezebben érvényesíteni tudók gondjaival, kövessük-e Jézust, akinek határozott véleménye volt arról, hogy mit csináljunk éhezőkkel, börtönben lévőkkel, hiányos öltözetűekkel, bevándorlókkal és másokkal, álljunk-e ki mellettük, vagy pedig sodródjunk azokkal, akik azt mondják, vigyétek már innen Izrael szentjét közülünk, hagyjátok már ezt abbát, nem látjátok, hogy ez nem időszerű, nem népszerű, ez az álláspont. Hagyjuk ezt az egészet, és inkább menjünk mondjuk vissza Egyiptomhoz. És annak a szemléletét, annak az alapvető emberi jogokhoz való viszonyát másoljuk le, mert ők sikeresebbek, mint mi. És próbáljuk meg megint velük szövetkezve a másik nagyhatalommal szembe fordulni. Szóval menj ki és vésd támlásra az utókor érdekében, örök tanulságú, és most, amikor ez volt a már a kijelölt igénk, és újra elővesszük, akkor mindenkit bátorítunk, hogy őrizze és ápolja ezt a hagyományt, hogy hogyan is áll Isten elképzelése az ő országáról, a világ mindenségnek ezen a kicsi pontján, a Földön, mert szeretné, ha itt visszatükröződne az az igazságosság, irgalom, szeretet, reménység, öröm, békesség, mint ami az ő mennyei világában, szentjei, angyalai között van, és azt akarja, hogy nem is örökké, de mégis, amíg a föld és a mi életünk tart, ezek az értékek határozzanak meg minket. Jézus is ezen dolgozott, szóban és cselekedetekben. Az Isten országáról beszélt, és azt építette, és azok között buzgott, akiknek az életéből a legjobban hiányzott az Isten országának mindenféle értéke. Mint mondtam, az előbb világos volt, hogy ő kiknek akart elsősorban szolgálni. Hogy látja a proféta ebben a szorongatott, izgatott helyzetben az ő népét? Mint az ellenszegülő gyerekeket, akik csak azért se akarják azt csinálni, amit az apjuk vagy a szülő akar. Határozottan képviselik a nem azért sem szemléletét, pártütő, ellenszegülő nép, hasonlóképpen, mint a pusztában. Egyiptomból szabadultak meg, és mégis voltak pillanatok, amikor nem kellett az úr, kellett inkább az aranyborjú, nem kellett a szabadság, miért nem hagytátok, hogy ott maradjunk Egyiptomban, szolgáltunk, hogy megijeszt bennünket az ellenség, mindjárt az elején az egyiptomi szekerek. És így mondhatnánk, Mózes vért izzad azért, hogy azokat az értékeket, amelyekről később Pál a római levélben azt mondja, hogy teljesen egyetértek vele az eszemmel, hogy azokat az értékeket örök értékekké tegye, egyetértek vele, mondjuk így még akarom is, csak nincs bennem kellő erkölcsi erő, hogy azt véghez is tudjam. Felismerek a testemben egy másik törvényt, az ösztöneimet, amelyek rabolhatnak engem. Pártütő nép, amely tacol, nem akarják hallani az Úrnak az útmutatását. Azt hiszük, hogy a demagógia és a szavakban való félrevezetés ez egy 20.-21. századi dolog. Nem. Más módon, természetesen más módon volt jelen az ókorban, mint ma. Nem voltak nyomdagépek, nem volt SMS-ezés és internetezés és a többi. Most pillanatok alatt a világ minden tájáról befutnak az információk, de majdnem ilyen gyorsan terjedtek a hírek akkor is, mint ma. Az emberek beszéltek szájról szájra, futott gyorsan a hír, és akkor is úgy volt, hogy voltak arra fölkent személyek, akik világosan láttak, és volt kellő erkölcsi bátorságuk arra, hogy ezt képviseljék is. Profétáknak nevezték őket. Proféta nem jövendőben volt, jelent, hogy mi lesz itt ennyi és ennyi idő múlva, vagy nem csak azt jelent ide. Esetleg azt is, hogyha a dolgok így folytatódnak, akkor ennek ez lesz a vége. Aki a történelmet ismeri, az pontosan tudja, hogy mi lesz annak a vége. Ami 70 évvel ezelőtt gyalázatosan ért véget, azt 70 év múlva felmelegítve ugyanolyan gyalázat felé sodorja a történelem. Nem okulunk a dolgokból, azt akarja itt mondani Ézsaiás, sőt, felszólítjuk a látókat, hogy ne az igazságról beszéljenek, inkább szórakoztassanak bennünket. Friss hír, hogy a kórház igazgatónak hetente két pozitív hírt kell közölni, miközben emberek karrokolnak a kórházak folyosóján, és szörnyű dolgok történnek, nincs pénz, ki van vonva a pénz innen, ha közben a gondosan kiválasztott, erre kényszerített, vagy kényszeríthető, éppen a kiválasztás elfogadó, miatt erre kényszerített egy kórházigazgató, kötelesek hetente két pozitív hírt közölni. Hogy mi a valóság, azt nem akarják látni a hatalmon lévők, és az emberek a maguk szűke világában, vagy konkrét helyén hasonlóképpen vannak. Az igazság az nagyon gyakran gyomorfájdalmakat okoz nekünk. Rosszul alszunk tőle. Sőt, föl vagyunk háborúra, dühösek vagyunk, hogyha az igazságról kell beszélnünk, mert nem népszerű, illetve nem hoz nekünk semmiféle hasznot, ellenkezőleg. Előfordulhat, hogy az embert elhallgattatják, betiltják, de legalábbis fenyegetik. Múlt héten kaptam valakitől egy levelet, aki leült egy politikussal szemre, aki célzásokat tett neki, nem is tudom én már mire, de ettől ő olyan mértékben zaklatott állapotba került, hogy azon kezdett gondolkozni, hogy elköltözik a városból. És írtam neki, hogy hát miért? Hát egy hűvös köszönés után állj fel és hagyd, nem tudod ezt megtenni. Itt tartunk ma, hogy valaki leül veled szemben, célzásokat tesz, látja szemeden a jeges rémületet, Miért van ez? Miért félünk? Bárkitől inkább legyen az Egyiptom, vagy Asszíria, vagy helyi kiskirályok. Miért fontosabb, hogy velük sodródjunk, nyaraljunk tovább, és ne az Úrnak az akaratát képviseljük. A módszer tekintetében lehetnek eltérések, lehet bölcsen, kikezdhetetlenül mindenki értse, és lehet egyértelműbben, olykor talán meggondolatlanul, de inkább rosszul és meggondolatlanul, mint sehogy vagy sodródva. Nem mondjátok a látóknak, hogy inkább hallgassatok, ne hozzatok kényelmetlen helyzetbe bennünket, beszéljetek szánkvíze szerint, szívünk szerint. De a választások előtt ez különösen is előtérbe szokott kerülni. Emberek nem az igazságot akarják hallani, hanem azokat az ígéreteket, amikről egyébként mindannyian tudjuk, hogy beválthatatlanok. Sőt, vigyétek el előttük, Izrael szerint ne hivatkozzatok már mindig az Úrra, az Isten akaratára és az Isten igéjére, hanem fogadjátok el, hogy azok sem vallástalan emberek voltak ott akkor, hanem fogadjátok el, hogy úgy nagy általánosságban mi mondjuk meg, hogy ki keresztény, akkor ugye nem a keresztényekről volt szó, ki a jó hívő. Majd megmondják a király és környezete, az udvar, a hamis proféták, és nem kell ez ellen állni. Na most ez a bűn, hogy tudnélik, nem a valóságról akarunk gondolkodni, azt mondja a proféta, ez olyan lesz, mint a kidomborodó fal, ismerjük ezt, amikor kiraknak egy táblát a elanyagolt ház elé, hogy omlás veszély. Aki oda megy, annak a nyakába szakad a fal, vagy olyan lesz, ugye ma már hát nem a mindennapi használatra gyártják a fazekasok a különböző edényeket, korsókat, mint mikor a fazekas szekerébe belehajt egy másik gyorsan rohanó kocsi, fölborul a fazekas szekere, és egy ripityára, nincs a Bibliában ez a szó, de mi ismerjük, ripityára töri az egész készlet, sőt, olyan mértékben zúzódik porrá az egész, hogy nagyon szemléletes képet használ itt, régi háztartásokban, szegény helyeken, pláne a jó merőkanálszerű köcsög darabbal vettek parazsat a tűzből, ha valamit mások melegíteni akartak, vagy valamit meg akartak gyújtani, vagy azzal melegedtek a vízből, pocsolyából, de azt mondja itt, hogy annyira izé porrá zúzódik az egész, hogy annyi sem maradt belőle, hogy a pocsolyából kanalazni lehessen valamit. Az egésznek az értelmetlenségéről akar a proféta beszélni, a hamis bizalomról, az öncsalásról, az engedetlenségről, a türelmetlenségről, amit érzünk, amikor úgy gondoljuk, hogy ezek az ókori szavak, biblikus szavak elavultak, és ma korszerűbben kellene beszélni. Így szól az Úr kezdte ezt a szakaszt, és elmondta ezeket a képeit, majd azzal folytatja, hogy ennek nem kellene így lenni. Ti is tudjátok, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, vagy még most is megmaradhatnátok. Csöndességben és reménységben erősségetek lett volna. Tapasztalattá lesz ez az Ézsaiás könyve leírja, hogy ugyan ez a távoli asszíriai birodalom majdnem fölszámolja Judeát is, de csodálatosan megmenekül Jeruzsálem. Szóval van rá bizonyíték, hogy a hatalmas ellenség minden bűve és szorongatása ellenére
meg lehet maradni, de a megoldás nem Egyiptomban van, hanem az új értékeihez való visszatérésben. A megtérés a szónak az eredeti értelme szerint is a helyes irány újra megtalálása és követése. Tehát valahonnan letértünk, eltévedtünk, irányt tévesztettünk. Nagyjából tudjuk, hogy merre a jó irány, akkor mi akadályoz meg bennünket, hogy megforduljunk és rálépjünk a megfelelő irányba vívő útra. Ez tudatos döntéssel lehetséges. Vajon akarjuk-e? Miért halogatjuk? Miért odázzuk? Újra és újra, máról holnapra és aztán tovább. Miért nem kell az a nyugalom, amit az Úr ad, akinek mindegy, hogy kevés vagy sok által szerezzen szabadulást, a keveseket is meg tudja áldani. A Bibliában nem egy olyan történet van, ami bátorítást jelentett Izrael modernkori történelmében is. Így, amikor nem voltak fegyvereik az új állam kikiáltása után, még a paritját is elővették, mert ott volt az ígében, hogy Dávid tudott győzni Góliát felett paritjával. Hát, ha nincsenek modern eszközök, akkor a régiekhez is visszanyúlhatunk, mert nem a modern fegyverekben, pláne nem egy ilyen levitézlet világban, mint amit Egyiptom képvisel, abban reménykedünk, nos, azért nem véletlenül, mert itt is hivatkozás van Egyiptom lovaira. Az akkori világ modern harci eszközei, fejlett technológiája volt az, hogy nem tevéken, nem szamarakon közlekedtek a harcai úrók, hanem nagy lovas hadsereget tartottak. Nem véletlenül inti az Úr a népet, hogy ne tartsanak sok lovat, vissza ne menjenek Egyiptomba, mert a kettő valahogy összetartozik. Az emberekben, a lovak erejében, az emberi raffinériában, fizikai erőben való bizakodás az Úr igazságai helyett. Az erkölcsi értékek helyett, amelyeket olyan könnyen felfüggesztünk időről időre, az érdekeink úgy kívánják. Megmaradhattatok volna, erőségetek lett volna üzenni az Úr Ézsaiáson keresztül, de ti nem akartátok, mert ti nyalkalni akartatok. Hát jó, akkor nyalkaljatok. Csak ne higgyétek, hogy gyorsabbak lesztek, mint ellenségeitek. Majd ők még jobban fognak nyalkalni. És futni akartok? Fussatok. Sőt, egy embernek a kurjantására ezret világra mentek, és ötnek a harcias fellépésétől az egész hadsereg megrémül és elszéled. Ez a perspektíva, hogyha nem kell az Úrnak, az Istennek az országa és az ő igazsága. És az lesz a vége, mondja, milyen szemléletes ez a kép is, hogy úgy maradtok, mint egy karó. Itt a mi Károly fordításunk egy szál fenyőt mond, mint egy kiszáradt fa, gondnak a tetején, vagy mint egy zászló karó, egy zászló rúd egy halomnak a tetején, olyan magányosan, mint az ujjam, szokták mondani. Még egy utolsó gondolat innen, a 18. versből, mert nem fejeződhet be egy profécia csak intésekkel, korkolásokkal, vagy a valóságnak a megmutatásával, szívünk gyarlóságának a leleplezésével. Ez is profétai munka és hálátlan munka, ezért van az, hogy a tórai szakaszokhoz rendelt úgynevezett haftárákban mindig, hogyha nagyon ítéletes a proféta egy szöveg, akkor valahonnan a közelből oda vesznek egy-két vigasztaló igét is. De Az igazi proféta, mondom, nem csak korból, hanem reményt is ad, mutat, és mindig-mindig fölvillantja annak a lehetőségét, hogy Isten kész a dolgokon elgondolkodni, és áldást adni ránk, ha változtatunk. Vár az Úr, vár az Úr, miért, hogy könyörüljön rajtatok. Péter második levele fogalmazza meg az első századnak azt a gondolatát, és túl sokat beszéltek az apostolok, az első kor igehirdetői tanítói arról, hogy közel van az Úrnak az eljövetele, és gúnyolódók támadnak, akik azt mondják, hogy semmi nem változik. Hol van az Úr eljövetele? És akkor szellemesen azt találják mondani az apostolok is, hogy az Úr vár, nem késik el, hanem hosszan tűr. Miért? Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. Az Úr vesztegel, vár, hogy könyörülhessen rajtatok, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az igazságnak az Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Tehát bárhogy is kisiklott az életünk, vagy elvesztettük a talajt a lábunk alól, nem bukhatunk olyan nagyot, és nem kerülhetünk olyan kétségbe esett helyzetbe, nem levecsületünk, persze ezek az idők, van úgy, hogy 70 év, ki tudja mennyi idő, amíg hívjuk el a keserű levét annak, amit elrontottunk, de akkor is, évszázadok és évezredek múlva is Izrael története a bizonyíték erre, az Úr kész a kegyelemre, az újrakezdésre, és arra, hogy felépítsen bennünket, és meggyőzzön minket arról, hogy boldogok mindazok, akik nem Egyiptomot, hanem az Urat szolgálják, azért segítsen meg minket. Most az Úr az ő szent igéje által, hogy ebben a várakozó isteni kegyelemben bízva, az Úr örökkévaló értékeit ismerve, komolyan véve, ne az álhírekbe, hamis proféták hitegetésébe, Egyiptom erejébe, és más hasonló dolgokra vessük a bizatalmunkat, hanem mindig, bárhogy változik a világ, Isten örökkévaló értékeibe. Amen.